Az Inforádió jogi magazinját hallják 2020. december 31-én. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét és boldog új évet kívánok, Exterde Tibor vagyok. A járványügyi intézkedések megsértése miatt indított eljárások nem növelték számottevően a bíróságok ügyérkezését, így a befejezett ügyek száma várhatóan meghaladja az érkezett ügyek számát, mondta a Fővárosi Törvényszék 2020-as évet értékelő interjúban Szabó József Tamás szóvivő, aki arról is beszélt, hogy a távmeghallgatási rendszernek is köszönhető, hogy nem húzódnak el az ügyek a koronavírus járvány okozta rendkívüli helyzetben. Szólt arról is, hogy folytatódott a nagyobb közérdeklődésre számot tartó ügyek tárgyalása is, illetve több esetben ítélet is született. A többi között befejeződött első fokon az emberiesség elleni bűncselekménnyel vádolt szír állampolgár Hassan F. pere és az Eszterházi kincsek tulajdonjogáért indított per is, illetve 2021-ben is folytatódik a gyárfás ügy és a Questor ügy tárgyalása. Rozgonyi Ádám kérdezte Szabó József Tamást, a Fővárosi Törvényszék szóvivőjét.
Egy rendkívüli évet tudunk majd lassan magunk mögött. Részben igaz, amit a szerkesztő úr mondott, hogy vezetőváltás volt. Ugyan nem került sor a vezetőváltásra a törvényszék élén, hiszen a korábban megbízott fővárosi törvényszék elnöke nyerte el azt a pályázatot, ami a vezetői állásra ki volt írva. Bírák pályázatát támogatták, és ennek megfelelően megbízás lejártát követően az Országos Bírósági Hivatal elnöke kinevezte őt 6 év időtartamra a törvényszék elnökévé. Ez annyiban jó hír a számunkra, hogy most már egy hosszabb távra lehet tervezni. Van egy állandó kinevezett vezetője a törvényszéknek, és így nyilvánvalóan egy kicsit másképpen lehet a jövőt is elképzelni.
Ahogy említette, a megbízott vezetőelnök, ugye Tatár Kis Péter lett a fővárosi törvényszék elnöke. Voltak elképzelései, amelyek talán részben már megvalósulhattak, vagy ezek esetleg későbbre tolódnak már, mint a gyakorlati megvalósítása járvány miatt?
Igen, a pandémia okozta rendkívüli helyzet az a bíróságok életét is jelentősen megnehezítette, és nem volt ez alól kivétel a fővárosi törvényszék sem. Ugye az elnök úr a kinevezését követően felvázolta a terveit, elképzeléseit, amelyeknek a megvalósítása ugyan elkezdődött, vagy legalábbis a kezdeti stádium elindult mindegyik elképzelése terén, azonban a befejezés még várat magára, figyelemmel arra, hogy mindent felülírt a pandémia okozta helyzet, és ezt kellett tulajdonképpen az év hátralévő részében kezelnünk, és ezzel kellett küzdködnünk, illetőleg meg kellett küzdeni annak érdekében, hogy megfelelően elláthassuk az ítélkezési tevékenységet, vagy az ügyfelek megfelelő információt jussanak a saját, illetve azokban az ügyekben, amelyek a közösségi médiában vagy valahol érdeklődésre számottartó ügynek mutatkozott.
Lehetnek ezen ügyeknek nagyobb publicitása a jövőben? Mármint, hogy akár ezeket a tárgyalásokat valamilyen módon online is követhetővé lehet tenni? Van erre lehetőség jogi szempontból?
Az elnök úr pályázatában is szerepelt, és korábban beszélt is erről, hogy valamilyen formában egy picit meg kellene újítani mindazt a lehetőséget, amivel eddig élni tudott a nyilvánosság irányába a bíróság, természetesen betartva a ránk vonatkozó szabályokat. Ez a rendkívüli pandémia okozta helyzet azért arra mindenképpen jó dolog volt, hogy kidolgoztunk egyfajta protokollt, hogy hogyan kell a tárgyalóteremben nagyszámú embertömeget úgy elkülöníteni, hogy ne veszélyeztessék egymás egészségét, illetve mégse maradjon el a nyilvánosság tájékoztatása sem. Ennek megfelelően vezettük be egyelőre csak próbaként azt a megoldást, hogy ahová nagyobb érdeklődő regisztrált előzetesen, ott egy másik nagy befogadó képességű tárgyalóterembe kivetítettük, tehát online közvetítettük a tárgyalóteremben elhangzott dolgokat. Ezt szeretnénk a jövőben bővíteni, és nyilván az lenne a legideálisabb megoldás, ha ez minden olyan ügyben megoldhatóvá válna, ami a nyilvánosságot nagyon foglalkoztatja, sokszor beszélnek róla, és fontos lenne, hogy napi tájékoztatásban részesüljenek az emberek.
Mennyiben tudtak átállni részben otthoni munkavégzésre a fővárosi törvényszék alkalmazottjai.
Ugye a tavaszi járványhelyzet vagy veszélyhelyzet kihirdetése azért hirtelen érkezett, nem volt rá senki felkészülve, és a kormányrendeletnek megfelelően a tárgyalásokat sem lehetett már megtartani. Így ebben az esetben csak azokat az intézkedéseket tudták a bírótársaim megtenni, amelyeket tárgyaláson kívül is meg lehetett tenni. Ezt azonban home office, tehát otthoni munkavégzés keretében mindenki elvégezte, megtette, tehát az ügyek nem álltak meg, csak a nyilvános tárgyalásokat nem lehetett megtartani, ami ugyan egy picit visszavetette az ügyek befejezésének várható időpontját, de azt sikerült elérnünk a későbbiekben, hogy ez nem mutatkozik majd meg a később elkészítendő évvégi statisztikában, hogy mekkora hátrányt jelentett ez számunkra. Egyébként a bírák, sőt most már az igazságügyi alkalmazottak nagy része is el van látva olyan technikai eszközzel, amelynek az a célja, hogy otthonról is elvégezhessenek jelentős számú feladatot. Nyilván vannak olyan feladataink, amit csak bent a bíróságon lehet megtenni. Jelentős segítség volt az is, hogy aztán, amikor a normál ítélkezési szünetet követően visszaállt a rendes működés a bíróságokon, bár még tart a veszélyhelyzet, ettől függetlenül a távmeghallgatások keretében nagyon sok tárgyalást meg lehetett tartani, tehát nem húzódtak tovább az ügyek. A távmeghallgatási rendszerben kaptunk könnyítést a kormányrendeleteknek köszönhetően, hogy nem csak ezt a zárt láncú meghallgatásra szánt formát lehetett használni, hanem ide be lehetett hívni olyan külső forrásokat is, ahol természetesen azonosítani lehetett a résztvevő személyeket, és így nagyon sok tárgyalást ilyen módon későbbiekben meg lehetett tartani.
Ilyen helyzetben milyen volt az egyes törvényszékek közötti együttműködés? Hogyan szervezték meg az egyes munkafolyamatokat? Hogyan koordinálták ezeket?
Ugye itt ez a távmeghallgatásos rendszer sajnos még nincs teljes terjedelmében kiépítve, tehát ami azt jelenteni, hogy minden tárgyalóteremben meglennének a technikai feltételek, illetve minden más helyszínen is, mondjuk adott esetben rendőrkapitányságokon, büntetés-végrehajtási intézetekben is több helyen. Most az a jellemző, hogy kisebb bíróságokon egy-egy ilyen terem áll rendelkezésre, illetve a büntetés-végrehajtási intézetekben is egy ilyen erre alkalmas terem található, és emiatt tényleg szükség volt arra, hogy koordináltan, összefogottan működjön a rendszer. Már korábban kidolgozásra került az, hogy milyen módon lehet lefoglalni bizonyos idősávokat távmeghallgatásra. Természetesen, ami jó az egyik oldali végpontnak, az nem biztos, hogy a másik oldalon is megfelelő, tehát ez azért egy picit több szervezést igényel, mint egy normál tárgyalás megtartása, de eléggé zökkenőmentesen lehetett így haladni.
Egyébként a statisztikából eddig mi látszik, hogy a járvány miatt elrendelt ugye korlátozó intézkedések megszegése miatt a törvényszékeknek is több dolguk volt, több feladatuk? Tehát ezekben a ügyekben is kellett dönteniük?
Hát ugye ezek a elsősorban szabálysértési ügyszakra tartozó eljárások, amelyeknek a száma nem jelentős. Tehát azt kell mondjam, hogy a más jellegű ügyekhez képest ezek nem szaporították jelentősen a bíróságra érkező ügyeknek a számát, és nagyjából az is elmondható, hogy hasonló ügyérkezés várható, mint az a tavalyi esztendőben volt, és mi abban bízunk, hogy nagy valószínűséggel hasonlóan jó százalékos arányban sikerül majd ezeket az ügyeket befejezni, mint ahogy az előző évben is volt. Tehát több volt a befejezett ügyek száma, mint azoknak a száma, amelyek érkeztek a bíróságra.
De azért az előző évhez képest érzékelhető némi többlet, hogyha nem is olyan nagy arányban, hogy több ügyben kellett döntést hozni?
Egy kicsit igen, meg tulajdonképpen egy nagyon kicsit átalakította magának a rendszernek a működését is a járványhelyzet, hiszen az ügyészségről is érkezett számtalan olyan indítvány, amely korábban tárgyalás tartását igényelte volna, de már ebben a helyzetben nem tartották szükségesnek, így elég volt tárgyaláson kívül büntető végzés formájában lezárni egy ügyet. Tehát ezeknek a száma megnövekedett, és így valahogy kiegyenlítődik az a terhelés, ami a bíróságokra egy-egy évben oszlik.
Nyilván a teljesség igénye nélkül melyek voltak azok a ügyek, amelyek közérdeklődésre számot tartottak, nagyobb horderejűek voltak, és úgymond nagyon fontos ítéletek születtek. Lehet így rangsorolni, vagy összegezni ilyen szempontok szerint?
Nagyon nehéz így rangsorolni ügyek között, hiszen számunkra minden egyes ügy ugyanolyan fontos, és ugyanolyan lelkiismeretesen kell kezelni és befejezni, vagy megoldani, mint bármelyik másik ügyet. Nyilván vannak olyan nyilvánosság előtt jobban ismert ügyek, amelyek ettől kifolyólag nagyobb érdeklődésre tartottak számot. Csak néhányat említsek, a Dózsa György úti gázoló férfinek az ügye első fokon a Pesti Kerületi Bíróságon befejeződött az idén. Annak ellenére, hogy ott gyógykezeléstől kezdve ugye a veszélyhelyzet kihirdetése és minden lassította ezt a folyamatot, mégis sikerült az első fokú eljárás befejezni. Ugyancsak befejeződött az emberiesség elleni bűncselekménnyel vádolt külföldi állampolgárnak a pere első fokon. Itt is ítélet született. Mondhatnám, hogy ugye nagy horderejű volt a gyárfás ügy, amelyet végig nyomon követett a média és a nyilvánosság. Ez szépen folyamatosan halad. Lehet, hogy egy pici csúszás van, amiatt ugye a tavaszi időszak a tárgyalások szempontjából teljesen kiesett, és ebben az ügyben már olyan szakaszban van az eljárás, ahol tárgyalást kell tartani, meg kell hallgatni a feleket, és ez ott egy pici csúszást okozott, de folyamatosan halad az ügy, és reméljük, hogy a jövő év első felében a végére is érhet az első fokú eljárás. A Questor ügy, amelyet nagyon sok érdeklődés követett, abban azt kell mondjam, hogy a pandémia okozta veszélyhelyzet nem okozott akkora csúszás benne, mint amilyet elképzelhetőnek véltünk az elején. Ellenben ott védőváltások és egyéb ok miatt egy picit megakadt az eljárás menete, de ez is megfeszített ütemben folytatódik majd. Polgári ügyszakban nagyon sokan kerestek rá az interneten is arra a hírre, amely az Eszterházi kincseknek a kapcsán született bírósági döntés, ez is az első fokú eljárás befejeződött a fővárosi törvényszéken, és ez már egy hosszabb ideje húzódó per volt, tehát ez egy nagyon fontos volt a számunkra, hogy ez lezárásra került, annak ellenére, hogy nehezített körülmények között kellett a tárgyalásokat megtartani.
Mivel jár az, hogy ha elhúzódik egy ügy, annak milyen következményei vannak? Nyilván tovább tartanak a tárgyalások, de ezentúl vannak még egyéb következmények is?
Attól függ, hogy milyen okból húzódik el, ugye, amikor betegség, ilyen rendkívüli helyzet előáll, ezeket senkinek a terhére nem lehet róni. De úgy gondolom, hogy például a büntetés kiszabásnál sem lehet senkinek a javára írni, hogy most volt egy járvány okozta helyzet, ami miatt nem lehetett tárgyalásokat tartani, mert ugye az időmúlás az nagy általánosságban tekintünk erre a dologra, akkor azt kell mondjuk, hogy az egy enyhítő körülmény, amikor a büntetés kiszabására sor kerül, tehát ezt nyilván minden egyes ügyben szállanként meg kell vizsgálni. Hogyha szándékosak ezek a időhúzó tevékenységek, akkor bírónak számos lehetősége van, rendbírságot szabhat ki, és így tovább. Ellenben, hogyha a bíróság részéről mutatkozik késlekedés, akkor kifogást lehet előterjeszteni a törvényszék elnökéhez az eljárás elhúzódása miatt. Tehát ez minden irányból lefedett, minden irányból szabályozott kérdés, mindenkinek az az érdeke, hogy minél előbb befejeződjön, legalábbis a nagy számok ezt mutatják.
A járvány miatti félelmeket most több hamisító csaló igyekszik kihasználni, ez egyébként megmutatkozik a egyes ügyek tárgyalásának viszonylatában is, tehát hogy több a csaló, vagy ez nem észrevehető. Fővárosi törvényszékre jutottak el esetleg ilyen ügyek?
Voltak bíróság elé állításos, mondhatom azt, hogy kisebb ügyek, amelyek hasonló jellegű csalások miatt indult és fejeződött be, ezek száma tényleg elenyésző volt. Ellenben a nyomozási bíráink számos olyan kényszerintézkedés tárgyában hoztak döntést, amelynek a tárgya pontosan az ilyen jellegű csalások voltak. Ezeket az egészségügyi maszkokat, lélegeztetőgépeket és a többi technikai és orvosi műszereket, felszereléseket online módon hirdető, és ezzel valamilyen módon becsapva másik felet kárt okozva követtek el bűncselekményeket. Ilyen jellegű csalási tevékenységek az elmúlt években nem voltak jellemzőek. Lényegesen nem nőtt a csalások miatt indult eljárások száma. A hanem inkább átalakult. Ugye azok, akik hajlamosak az ilyenfajta bűncselekmény elkövetésére, azért nagyon figyelik az éppen aktuális élethelyzeteket, és arra hegyezik ki a saját tevékenységüket. Tehát korábbi években volt az az úgynevezett unokázós csalóknak a viszonylag nagy számú büntető eljárása. Az egy kicsit visszaszorulóban van, nyilván azért is, mert eredményes felderítések voltak, viszonylag hamar elkapták a tetteseket, és hát ilyen módon most bejött ez az új helyzet, most ezt próbálták egy kicsit jobban meglovagolni.
De gondolom ugyanúgy az időseket, talán mint az unokázós csalásoknál, itt is próbálják megtéveszteni különböző termékekkel, kihasználni esetleges hiszékenységüket.
Igen, egy picit az a jellemző, hogy az idősebb korosztályhoz tartozókat könnyebben rá lehet beszélni olyan dologra, amit egyébként maguktól nem tennének meg. Tehát jellemző módon azért a sértettek köre az idősebb korosztályra terjed ki, fiatalabbakat nehezebb azért ilyen módon megtéveszteni. Különösen a mai viszonylatok között fiatalok igencsak jól értenek és jól kezelik az internetes vásárlási és egyéb oldalakat is, tehát velük kapcsolatban biztos, hogy sokkal nehezebb egy-egy ilyen tevékenységet megvalósítani. Persze közöttük is vannak hiszékeny személyek, akiket azért be lehet ilyen módon is alízni.
Egyébként a fővárosi törvényszék felhívhatja, vagy felhívja esetleg a lakosság figyelmét arra, hogy hát bizony fontolják meg, hogy kitől mit vásárolnak, vagy van ebbe beleszólása, fogalmazhat meg ajánlásokat, tanácsokat?
Ez egy nagyon nehezen megválaszolható kérdés, hiszen ez a bűnmegelőzési tanácsoknak a feladata lenne. Magyarországon is van egy nemzeti bűnmegelőzési tanács, akiknek az a dolga tulajdonképpen, hogy az ilyen jelenségekre országos szinten, vagy ahol elszaporodtak ezek a bűncselekmények, felhívják rá az állampolgárok figyelmét. Mi bíróságként tulajdonképpen az ítéletekben üzenünk, hogy mi az, amit nem szabad csinálni, mert akkor ezért ilyen és ilyen büntetés jár. Annyit tudunk tenni, hogy a rendőrség felé, ahol bűnmegelőzési osztályok működnek, társhatóságok felé jelzéssel élünk, hogy ezek a fajta magatartások most úgy tűnik számunkra, hogy igen elszaporodtak, és akkor tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Tehát mi külön, mint bíróság, ezekre a körülményekre nem tudjuk felhívni az állampolgárok figyelmét, nincs rá törvényi felhatalmazásunk. Olyan esetben, amikor a bíróság nevében történik valamilyen családcselekmény, közelmúltban volt is egy ilyen végrehajtással kapcsolatos eljárás, vagy azt állítva, hogy a fővárosi törvényszék végrehajtói próbáltak meg idős emberektől pénzt begyűjteni. Most ilyenkor természetesen felhívtuk az állampolgárok figyelmét arra, hogy a fővárosi törvényszék végrehajtói nem járnak el ilyen ügyekben, sohasem tesznek ilyen telefonos és egyéb módszerrel végrehajtási eljárási cselekményt, tehát ennek megvan a maga módja, és erre akkor felhívtuk az állampolgárok figyelmét, hogy ne higgyenek, ne dőljenek be annak, aki ilyenfajta cselekménnyel fog előállni, és arra hivatkozik, hogy a fővárosi törvényszék küldte őt valamilyen tárgy lefoglalására, mert ez nem ilyen módon történt. Ennek volt is egyébként eredménye. Egyrészt jelentkeztek tovább is értettek, akinél megpróbálkozott ezzel, tehát a nyomozóhatóság munkáját ezzel jelentősen segítették, hogy elmondták, hogy néz ki, kik voltak azok. Tehát így viszonylag hamar lehetett zárni ezt a bűncselekménycsapot.
És akkor itt van fontos szerepe a kommunikációnak, hogy egy-egy ügyet hogyan kommunikál a törvényszék.
Igen, az bevett gyakorlat már nálunk, nagy valószínűséggel a többi törvényszék is hasonlóan működik. Azokat az ügyeket, amelyekről már előzetesen is tudjuk, hogy nyilvánosság érdeklődött, sajtó érdeklődésre számot tartó ügyről van szó, azokban sajtóközleményeket szoktunk az eljárás végén közreadni, illetve azokban az esetekben, ahol igénylik a sajtó munkatársai, sajtótájékoztatót tartunk, vagy csak az ítélethirdetést követően rögtönzött módon elmondjuk, hogy mi zajlott a tárgyaláson, mi az, ami nem volt bent érthető, mert ugye amikor az ítélet kihirdetésére sor kerül, akkor a lejáró bíróság meg is indokolja, hogy mit miért döntött, miért ilyen büntetést szabott ki, és ezt ott elmondja. Sajtóképviselője ezt jegyzetelik, felveszik. Sokszor kell az, hogy megmagyarázzuk, hogy egy-egy döntés mögött pontosan mi zajlik. Erre ott a tárgyalóteremben nyilván nincs kellő idő, meg ott egy picit azért jogászi megfogalmazásban kell elmondani a dolgokat, és ebben segítünk mi, amikor szóvivőként megszólalunk, egy-egy ügyet elmesélünk, mi történt, hogyan zajlott, mi lett a végeredmény.
Arra is figyelni kell egyébként és szükség esetén korrigálni, hogy mi jelenik meg és hogyan egy-egy médiumban, tehát hogy lehet, hogy félreértelmezi valaki az ítéletet, igen, vagy éppen másra helyezi a hangsúlyt.
Igen, igen, pontosan így, ahogy szerkesztő mondja, vannak hangsúlybéli tévedések is gyakorta, illetve vannak olyan sajtóban megjelenő írások, ami köszönő viszonyban nincs azzal, ami a tárgyaló teremben elhangzott. Tehát ezekre is kénytelenek vagyunk reagálni, hogy a közvélemény azért megfelelő tájékoztatást kapjon, hogy nem egészen így történt. Ugye abból is elég furcsa hír származhat, hogyha a felét elhallgatjuk a történetnek. Tehát ilyenkor kérjük a korrekciót, de azt kell, hogy mondjam, a sajtómunkatársai partnerek ebben, és ha van ilyen tévedés, akkor viszonylag gyorsan helyre szokták igazítani, és akkor minden visszatér az eredeti kerékvágásba. Igyekszünk egyébként kiszolgálni a sajtót minden téren, tehát információkat adunk, amit lehet, mikor lesz a tárgyalás, érdemes-e jönni, lesz-e benne ítélet, tehát azért előre készülhetnek már egy picit, hogy mi várható egy következő napon, vagy a következő hetekben. Erről szól az a rendszerünk is, hogy mi megküldjük a következő heti tárgyalási jegyzéket a sajtómunkatársainak, és akkor ők ott szabadon válogathatnak belőle. Tehát viszonylag jó a kapcsolatunk a sajtómunkatársaival, és emiatt azért azt kell mondjam, hogy kevésszer kell ahhoz folyamodni, hogy helyreigazítást kérjünk, vagy pontosítassunk egy-egy megjelent cikket.
Szabó József Tamást, a fővárosi törvényszék szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A hagyatéki eljárás kezdődik az örökhagyó utáni vagyonörökléséről, de bizonyos hagyatéki vagyontárgyak egy Magyarországon kívüli másik uniós tagállamban találhatóak, akkor a legtöbb esetben európai öröklési bizonyítvány kiállítására van szükség a hagyatéki vagyonhoz való hozzájutáshoz, mondta a Magyarországos Közjegyzői Kamara Közjegyzői Intézetének vezetője. A részletekről Szőcs Tibolt kérdeztem.
Mi az európai öröklési bizonyítvány?
Az Európai Unióban 2015. augusztusa óta hatályban van egy külön jogszabály, ez az úgynevezett Európai Öröklési Rendelet, amely a nemzetközi vonatkozású öröklési ügyeknek különböző ilyen csomóponti kérdéseit egységesen szabályozza, így például azt, hogy hol, melyik tagállamban lehet lefolytatni valamilyen öröklési eljárást, illetőleg melyik államnak a jogát kell alkalmazni az öröklésre. Ugyanez a rendelet vezette be ezt az Európai Öröklési Bizonyítványnak az intézményét is, ez a rendeletnek az egyik újítása. Ez az Európai Öröklési Bizonyítvány, ez lényegében egy az uniós jogban szabályozott, sajátos fajtájú okirat, aminek az a célja, hogy az örökléssel kapcsolatos jogosultságokat, így például azt, hogy az elhalt, az örökhagyó után maradt hagyatéki vagyonból kik és milyen eszmei hányadok szerinti, illetve milyen vagyontárgyakat örökölhetnek meg, ezeket a körülményeket közhitelesen lehessen igazolni egy bármely más tagállamban.
Ugye az elhalt személyen kívül mindenki aktív cselekvő állapotban lehet egy hagyatéki eljárásban. Ki és mikor kérhet és kitől öröklési bizonyítványt, európai öröklési bizonyítványt?
Kezdjük talán azzal a kérdéssel, hogy mikor lehet szükség egy ilyen európai öröklési bizonyítványra. Különösen olyankor lehet hasznos ez az európai öröklési bizonyítvány, és ez talán a legfontosabb esetkör, amikor ezt használni lehet, amikor lefolytatják az örökhagyó után a hagyatéki eljárást valamelyik tagállamban, tehát jogilag tisztázzák azt, hogy amit mondtam, kik milyen arányban öröklik a hagyatéki vagyont, ám bizonyos hagyatéki vagyontárgyak azok nem ebben a tagállamban, hanem valahol máshol, egy más uniós tagállamban találhatóak. Magyarországon is egyre életszerűbbek már az ilyen öröklési ügyek. Egyáltalán nem ritkaság manapság már, hogy például egy idehaza Magyarországon élt és magyar állampolgár örökhagyó után maradt mondjuk egy bankszámla Ausztriában, vagy Münchenben egy németországi banknál, vagy éppen ingatlan maradt a magyar örökhagyó után, mondjuk egy spanyolországi apartmanház, vagy valami horvátországi tengerparti ingatlan, ezek ma már nem ritka esetek. Ilyen esetekben ahhoz, hogy az örökösök érvényre tudják juttatni az örökléssel kapcsolatos jogaikat, hozzájussanak külföldön a hagyatéki vagyonhoz, mondjuk a külföldi banktól megkapják a bankszámla egyenlegét, vagy a külföldi állam földhivatala bejegyezze a tulajdonjogukat, ehhez egy többnyire európai öröklési bizonyítványt kell benyújtaniuk az érintett államba. A további fontos kérdés még, hogy hol, melyik tagállamban lehet kérni ennek az európai öröklési bizonyítványnak a kiállítását. Amit említettem már, ez az európai öröklési rendelet, ez egységes szabályokkal határozza meg azt, hogy melyik tagállamban lehet lefolytatni az öröklési eljárásokat, szakszóval egységes szabályokkal rendezi az úgynevezett joghatóság kérdését. A legfontosabb szabály, hogy mindennemű öröklési eljárásra annak a tagállamnak van jogosultsága, amelyiknek területén az örökhagyónak halálakor a szokásos tartózkodási helye volt. Ez lényegében az életvitelének a tényleges központi helyét jelenti, és alapszabály, hogy európai öröklési bizonyítványnak a kiállítását is ebben a tagállamban lehet kérni, állampolgárságtól függetlenül.
Például... Bocsánat, ez elbonyolíthatja a kérdést, mert hogy lehet megállapítani mondjuk egy napi szinten ingázó embernél, hogy hol van a szokásos tartózkodási helye?
Ez valóban nem könnyű eset, a szokásos tartózkodási helynek a tisztázása bizonyos esetekben olyankor, hogyha az örökhagyót a halála előtti időszakban viszonylag intenzív kapcsolatok két tagállamhoz is fűzték. Ilyen esetben például, hogyha napi szinten ingázott valaki, mondjuk akár például a magyar-osztrák viszonylatban, egy magyar munkavállaló, aki a határ közelében élt és rendszeresen Ausztriába járt dolgozni, ilyenkor azért mégiscsak meg lehet állapítani, hogy a kötődéseinek a súlypontja az hova fűzte őt, melyik államhoz, hol rendelkezett mondjuk lakáscélú ingatlannal, a családtagjaival együtt hol élt. Úgyhogy ilyen esetben például, hogy magyar-osztrák viszonylatban a magyar-osztrák határon naponta vagy hetente ingázó munkavállaló esetében nagy valószínűséggel itthon Magyarországon lenne a szokásos tartózkodási helye. Valószínűleg ez lenne megállapítható, de hangsúlyozni kell, hogy itt az összes körülmény figyelembe kell venni, ezt csak egyedi esetekben lehet mérlegelni.
Hogy néz ki a maga fizikai valójában egy európai öröklési bizonyítvány, valami díszes okirat, vagy egy egyszerű papír, aminek van egy közjegyzői pecsét?
Különösen díszesnek nem mondanám, viszont ami nagyon fontos, hogy egységes minta szerint kell kiállítani. Egy formanyomtatványnak megfelelő okirat, magát a mintáját is egy külön Európai Uniós rendelet határozza meg. Egy viszonylag komplex, összetett okiratról van szó, ami több részből áll. Van először is egy főnyomtatványa ennek az európai öröklési bizonyítványnak, amit a kiállító hatóságnak minden esetben ki kell töltenie. Ez tartalmazza voltaképpen az öröklési ügynek a legfontosabb adatait, fel kell benne tüntetni a kiállító hatóságnak a megnevezését, elérhetőségét, adatait. Nagyon fontos, hogy az örökhagyónak a személyes adatait fel kell benne tüntetni, olyan tényeket, adatokat, hogy például az adott ügyben végintézkedés maradt-e az örökhagyó után, vagy pedig végintézkedés hiányában a törvényes öröklés rendje érvényesül. És ehhez a fő nyomtatványhoz kapcsolódnak bizonyos kiegészítő nyomtatványok, ezek római 1-től 6-ig vannak számozva, és nem minden esetben kell ezeknek a kiegészítő nyomtatványoknak mindegyikét kitölteni, felhasználni. Ez az eset körülményeitől, illetőleg a bizonyítványnak a céljától is függ, hogy mikor melyiket kell használni. Hogyha emlékszünk még talán a személyi jövedelemadó bevallására szolgáló nyomtatványra, az is valamiféle ilyen összetett nyomtatvány volt, hogy fő nyomtatványhoz különböző kiegészítő mellékletek csatlakoztak. Körülbelül lehet tudnám hasonlítani ezt az európai öröklési bizonyítványt.
Ha már ezt a példát hozta, a közjegyzőnek van valami elektronikus segédlete, mert az adóhivatali nyomtatványoknál, ha annak idején valamit elrontottam, és onnan kezdve logikátlan volt a törlés, akkor nem engedte beküldeni a hivatalnak. Ez nagy segítség volt.
Valóban van lehetőség ennek az európai öröklési bizonyítvány forma nyomtatványának az elektronikus kitöltésére a közjegyző részéről. Van egy az Európai Unió, az Európai Bizottság által létesített ilyen portál, egy honlap, ez az úgynevezett Európai Igazságügyi Portál, ejustice.com egyébként a címe, és ennek az egyik menüpontjában elérhető ennek az európai öröklési bizonyítványnak a nyomtatványa is, amit a közjegyző ott online ki tud tölteni, és annak alapján kinyomtatja. Sőt, ilyenkor még az, hogyha használja a közjegyző ezt az alkalmazást, akkor még arra is van lehetőség, hogy miután kitöltötte a nyomtatványt, akkor egy gombnyomással kiválasztható legyen, hogy ennek az európai öröklési bizonyítványnak a standard rovatai, azok melyik tagállami nyelven jelenjenek meg. Tehát melyik tagállami nyelven generáljon PDF formátumban egy nyomtatható európai öröklési bizonyítványt, ez az online rendszer, viszont azt hozzá kell tenni, hogy természetesen a beírt adatokat azt nem fordítja le ez az online alkalmazás. Abban viszont segít, hogy miután magyarul kitöltötte a közjegyző, akkor tetszőleges európai uniós hivatalos nyelvre konvertálható maga a nyomtatvány.
Vagyis akkor ez nem olyan, mint a jogosítvány, amit elég a hazai nyelven kitölteni, és mivel a rovatok minden országban megegyeznek, minden rendőr érteni fogja, hogy ott mi van írva, meg milyen kódok vannak írva, vagyis mindenhol az adott ország nyelvének megfelelő bizonyítványt kell használni?
Legalábbis megkövetelhetik a különböző tagállamok, hogy ezt az európai öröklési bizonyítványt az ő saját nyelvükön kitöltve, vagy olyan nyelvű fordítással ellátva nyújtsák ott be, hiszen például egy horvát földhivatal valószínűleg nem nagyon tud mit kezdeni, csak magyar nyelven benyújtott európai öröklési bizonyítvánnyal, viszont nem lehet kizárni azért természetesen, hogy vannak olyan esetek, hogy valahol mégis elfogadják csak magyar nyelven ezt az európai öröklési bizonyítványt. Például, hogyha magyar állampolgár után maradt Ausztriában is hagyatéki vagyon, mondjuk egy osztrák banknál is a határ közelben, valahol Burgenlandban, nem kizár természetesen, hogy az adott osztrák banknak esetleg a nagyszámú magyar ügyfelére tekintettel van magyarul beszélő alkalmazottja is. Ilyenkor célszerű adott esetben az örökösnek még előzetesen tájékozódni a banknál, hogy esetleg elfogadják-e csak magyar nyelven is benyújtva ezt az európai öröklési bizonyítványt, vagy pedig mindenképpen szükséges, hogy az annak a német nyelvű változatát, vagy német fordítással ellátott változatát nyújtsa be.
És ez fordítva is igaz lehet, az osztrák határ mellett jó néhány kilométeren keresztül mindenki tud, aki hivatalos pozícióban van, általában a bankokban például németül. Osztrák.
Így van, ez fordítva is lehet, ez a magyarországi bankok gyakorlatától, illetőleg belső szabályzatától is függ, hogy adott esetben elfogadják-e ezt a más tagállamban kiállított európai öröklési bizonyítványt, mondjuk német, angol vagy egyéb nyelven.
Általános az európai öröklési bizonyítványt meghatározó szabályozás az összes uniós tagállamra, vagy vannak kilógó tagállamok?
Ami kilógó tagállamként én talán említeném Dániát és Írországot, valamint Nagy-Britanniát, még bár ugye Nagy-Britannia már az utolsó napjait tölti az Európai Unióban, erre a három országra ugyanis nem terjed ki az Európai Öröklési Rendeletnek a hatája sem. Ezt a három országot voltaképpen úgy kell kezelni a rendelet alkalmazásai körében, minthogyha kívülálló, unión kívüli államok lennének. Ennek az a következménye, hogy ha Magyarországon vagy bármelyik tagállamban kibocsátanak európai öröklési bizonyítványt, akkor nem garantált annak az elfogadása ebben a három érintett államban. Természetesen nem kizárt, hogy ott adott esetben bank vagy más szerve elfogadja az örökösi minőségnek az igazolására, de ezt a három érintett uniós tagállamot ugye nem kötelezik semmire az Európai Öröklési Rendeletnek a szabályai, úgyhogy nem kötelesek voltak éppen elfogadni ezt a bizonyítványt.
Szőcs Tibort, a Magyarországos Közjegyzői Kamara Közjegyzői Intézetének vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.